Az elvtársaknak be kell érniük azzal, hogy csak én üdvözlöm önöket az Oroszországból hazatért elvtársak nevében. Mint hogy azonban épp az intellektuális csoport megalakításáról van szó, szükségesnek látszik, hogy emlékletükbe idézzem. Mi kommunisták, forradalmi párt vagyunk, és a forradalom kegyetlen, véres dolog. Ez az egyik, amit jó lesz szó szerint átgondolni, mert belépnek a pártba. A másik, a párt feladata, hogy a forradalom vezérkara és hadserege legyen, és a pártfegyelem épp ezért nálunk nem üres szó, hanem azt jelenti, hogy a párttag mindenben, szóban, írásban és tettben aláveti magát a párt akaratának és céljának. Aki nincs velünk, az természetesen ellenünk van, de sokszorosan ellenünk van, aki csak immelámmal van velünk. Az ilyen inkább maradjon távol. Ezt szeretném volna mondani önöknek, és ezzel a kommunisták magyarországi pártjának intellektuális csoportját megalakítottnak nyilvánítom.
Végső soron így is leadhatod, de legalább a Darwin cikkekkel jó lenne már. Nem olyan sürgős.
Nem lehet várni. A forradalomnak minél előbb sokoldalúan képzett agitátorokra van szüksége.
Ez igaz. De nem egészen mindegy, hogy hogyan képzett. Különben is csak a természettudományi cikkekkel javasoltam, hogy várjon.
Mert azokat én írtam. Tudom, mechanikus materialista vagyok. Nincs Isten. Ezt kell most a munkásoknak megmagyarázni. És hogy mi van? Anyag, tőke, kizsákmányolás, kommunizmus.
Rendben van, egyetértek.
Ez érdekli most a munkásokat, nem a dialektika. Én elhiszem, biztos, hogy a dialektikának nagy szerepe van.
Maguk az agitátorképzőre jöttek?
Igen, szeretnék érdeklődni.
Maga is érdeklődni jött?
Igen.
Tudja maga, mivel foglalkozik az agitátor?
Éppen ez az. Ezt szeretnénk fontosan tudni.
Mi ezeket a tanfolyamokat végighallgatja, annak a kommandírozzá ki kell menni a frontra a falvakba. Ott agitál. Aki csak hallgatni, legjobb esetre vitázni jött, az mindjárt haza is mehet. 10 perc múlva kérem a jelentkezők listáját.
Sokszor még a legpontosabban átgondolt intézkedéseink is felröppennek, mint valami léghajó, amiben majdnem, hogy az ül, aki akar. Sőt, azt hoz magával, amit akar. És miután nem tudják, hogy pontosan merre is tartanak, tulajdonképpen még a menetirányt is megváltoztatják.
Még jó, ha nem tudatosan változtatnak rajta.
Igen. Azaz nem biztos, hogy ez a jobbik. Nem biztos. Azt hiszem, az a rosszabb, hogy maguk a munkások. Még a legkézenfekvőbb dolgok is. Minden a tiéd. Tiéd a gyár. Tiéd az iskola. Mit jelent ez neked? Menj le az utcára, és kérdezz ki alaposan az első 10 embert. Kíváncsi vagyok, 10 hányfélét értenek rajta.
Tegnap jelentkeztek a belvárosi tánctanárok, hogy szocializáljuk őket.
Nem szorít?
Pont jó.
A mi intézkedéseink túl könnyen életbe léptek, túl kevés ellenállásba ütköztek. Mintha észre se vették volna azok, akiknek a nevében hoztuk őket. A katasztrófa ugyanakkor az, hogy mi is szinte ártatlanok vagyunk a győzelmünkben.
Követeltük a proletár diktatúrát. Nem mondhattuk, hogy még nem kell. Egyébként nem igaz.
Mi?
A körülmények és a tömegek érettek voltak arra, hogy életbe léptessük intézkedéseinket. Cselekednünk kellett, és most már ehhez mérten kell cselekednünk. Nekünk kell kívülről közéjük vinni saját etikájuk fogalmait. Meg kell értetnünk azt a paradoxont, hogy a köztulajdon nem a feléléstől, hanem a munkájuktól lesz igazán az övé. Hogy csak a harc semmisítheti meg a harcot. És a terror teremtheti meg azt a világot, amelyben a szeretet realitássá válik.
Nem jött?
Jövök.
Miről beszéltetek?
Arról, hogy az emberek nem egészen úgy gondolkodnak, ahogy képzeltük. A munkások közül sem érti mindenki az intézkedéseinket. És vannak, akik tán éppen ezért ellenünk is tudják fordítani őket.
Akik ellenünk vannak, azokat mi elintézzük. Te, ezek a szozdemürgék miért üldögélnek még mindig itt? Ilyen a proletár diktatúra?
Lehet, hogy ilyen. Látod, éppen ez az. Megvoltak a készen kapott feleleteink, a valóság most aztán mást kérdez. Csak a megszolgált tűzálló feleletek igazán a mieink.
Megértették-e igazán a tömegek célkitűzéseinket? Figyelembe vettük-e a tömegek érettségi színvonalát? Figyelembe vettük-e távolabbi és konkrét érdekeiket? Nem hajtottunk-e végre adminisztratív úton olyan intézkedéseket, amelyek kibontakozhattak volna saját, spontán kezdeményezésükből? Törődtünk-e azzal, hogy közös célkitűzéseink ne váljanak idegenné azok számára, akiké valójában?
Gyerte csak! Beteg?
A lábam már régóta béna volt, most le kellett vágni.
Nem akar nekünk segíteni.
Egész életemben a gróf kenyerét ettem.
A gróf ette a magáét. Mi azt akarjuk, hogy mindenki a sajátját egye. Hívő ember maga. Mindenek közvala. És jószágokat, marhákat eladják vala, és osztják vala azokat mindeneknek, mint a szükség mutatja vala.
És feláll a Dávid király az ő lábaira, és mondá, halljátok-e szómat, atyám fiai és népem, elvégezvén szívem szerint, hogy az Úr szövetsége ládájának nyugodalmas házat csináltaték, és a mi Istenünk lábainak zsámolyt. Hozzá is készítettem mindent az építéshez, de az Isten mondá nékem, ne te csinálj házat az én nevemnek, mert hadakozó ember vagy. Sok vért is ontottál immár. Krónika első könyve, 28. fejezet, 2.-3. vers.
A mennyeknek országát csak erőszakkal lehet bevenni. Mikor esett el a fia?
16-ban.
Kinek a kezén tapad a vére?
A Muszka ölte meg.
A gróf és bandája ölte meg. A maga grófja, akinek a véres kezéből kapta vissza a saját kenyerét. A maga grófja, aki most a mi forradalmunkat, a fia forradalmát akarja vérbe folytani.
Tudom én, akármelyik ujjamat vágom, meg fáj. Nagy szorongattatásból vagyok.
Megvannak.
Eljő az idő, mikor titeket valaki megölend állítja, hogy isteni tiszteletet cselekszik.
Ugyanúgy dolgoznak, vagy nem dolgoznak, mint régen. A lényegről viszont, hogy mi történik körülöttük, fogalmuk sincs. Még annyi sem, mint azelőtt.
Ez nem igaz. Ott vannak közöttük a munkástanácstagok és a pártbizalmi.
Szocdemek.
Rendszeresen eljutatjuk hozzájuk agitátorainkat és a vörös újságot.
Az események beszélnek magukért.
De mit beszélnek? Minden a miénk. Nem tudjátok, hogy a munkás azt beszéli, hogy a kaja épp oly kevés, mint fél évvel ezelőtt? És arról is jutognak, hogy a szovjetházban duskálnak a funkcionáriusok.
Ezeket a híreket az ellenforradalom terjeszti.
Az ellenforradalom terjeszti, de a valóság hiteti el meg.
Valóság?
Milyen valóság? A valóság az, hogy a plakátok színén túl nem érzik. Értitek? Alig érzik, hogy valami változott volna. Az emberek nem szabadultak fel lélekben, és ezen a futóversenyek és Gárdos Mária agitációja sem segít. De még az sem, hogy helyet kaptak valamilyen burzsúj lakásban. Ezt mind elfelejtik egy fél éven belül, megszokják, mint ahogy mindent meg lehet szokni. A Margit szigetet is. És továbbra is azt látják, hogy a funkcionáriusok a szovjet házban laknak, ugyanúgy, mint azelőtt a hivatalnokok a régi hivatalokban, ezekben a sivár huszárkaszárnyákban.
Ki ül az íróasztal mögött, mondd meg!
Huszárkaszárnya? Ott legalább trágyadon van, aminek szeretem a szagát, de az aktaszab...
Ne térj ki! Ki ül az íróasztal mögött? Ha neked mindegy is, a munkásoknak nem az.
Miért ne lenne mindegy, úgysem intézik el a dolgaikat.
Vigyázz, ez így hazugság.
Legalábbis egyszerűen intéződne el nélkülük. Egyébként tessék, kik ülnek az íróasztalok mögött. Szocialistával avanzsált régi jegyzők, rózsaszínűre festett patinás bürokraták és szocdemek. Mind egyformán korrumpálják és szabotálják az ügyintézést.
A felvetett problémákkal már mi is találkoztunk. De maga ahelyett, hogy csinálna valamit, csak itt koptatja a száját.
A kommunistától beszélj.
Kommunista? Hát mindenki kommunista, nem? Az a legkommunistább hivatalnak, aki mindent megígér, és amikor tenni kéne, még többet ígér.
Megint hazugság.
Miért lenne hazugság? Ti nem olvasátok a szozdem sajtot?
Az előbb szittad a szozdemeket, most az ő lapjukból idézel?
Nem a párt számít, hanem az igazság. Tessék, olyan agitátorok mennek falul, akik több kárt okoznak, mint hasznot. Új bürokrácia, bűzletes korrupció.
Tegye még hozzá. Élelmezési nehézségek. Tiltakozás a sajtóabszolutizmus ellen a polgári lapok betiltása miatt. És micsoda igazságérzetük van. Minden szavuk mérgezett nyíl a forradalom ellen.
Mint ahogy a maga tehetsége is többet jövedelmezne ebben a mérgezett nyíliparban.
Bármennyire egyetértünk is, fölöslegesnek tartom, hogy aforizmákat faragjon a mondataimból.
Én pedig fölöslegesnek tartom ezt a figyelmeztetést.
Gondolja? Ha már elkövettem azt a hibát, hogy figyelmeztettem, szeretném remélni, hogy nem volt fölösleges.
Le kéne ülnöd gondolkodni, össze-vissza beszélsz.
Ti beszéltek össze-vissza. Jó, hogy föltettek ezeket a feliratokat a falra. Várom, hogy mikor neveztek ki ellenforradalmárnak.
Ne csodálkozz, figyeltelek. Te voltál, aki egész idő alatt több eszám második személybe beszéltél. Én és ti, akik...
Én egyébként csak erre vár közölhetem, hogy az előbbi szófosását csak ellenforradalmi szófosásnak tartom.
Túlságosan ráérnek egy hátózkodni. Az ellenforradalom is kész. Mindennel órákat elvitáznak, érted? Ami neked, neki, meg neki a legkézenfekvőbb dolgok, az náluk így néz ki. Annak ellenére, hogy egyetértünk, de bármennyire is egyetértünk mégis. Egyetértünk, vagy nem értünk egyet.
Ez az arrogancia a kiábrándulás arroganciája. És a kiábrándulás épp úgy szükségszerű mozzanata minden forradalomnak, akár az összes többi szélsőséges megnyilvánulás. Ez még nem jelenti egy forradalom gyengeségét, csak abban az esetben, ha ezt a kiábrándulást nem képes legyőzni és túlhaladni.
Nem ez a probléma. Szentesét felvetett egy csomó olyan ténylegesen létező dolgot, amit maguk nem tudtak megválaszolni, és most is kikerülik a válaszadást. Ezekre a kérdésekre vagy nincs válasz, vagy mi nem tudunk válaszolni.
Néztek bármerre, sorsot láttok, és isteni robbantó kedvet, s buta haldoklók lelkesednek. Nép készül az óselejtes bűnre, s mielőtt a régi múlt letűnne, már összefogva az új itt áll, glóriásan és fölkészülve.
Tulajdonképpen mit akar mondani? Azt, hogy a forradalom nincs befejezve? És miért van úgy eltelve ennek a felismerésnek a nagyszerűségétől? A forradalmat nekünk kell végigvinni. Mi tudjuk, hol tartunk.
Van, aki elfelejti.
Maga is ezek közé tartozik. Átvettük a hatalmat, és most minden igyekezetünkkel azon kell lenni, magának is, ha valóban forradalmárnak tartja magát, hogy ezt a hatalmat megőrizzük. Olvassa Lenint. Tudjuk, hogy a burzsoázia nem hagy fel restaurációs törekvéseivel. Tudjuk, hogy van bázisa itthon, és hogy világméretekben sokkal erősebb, mint mi. Ezért kell figyelmünk és gyakorlatunk 90%-át annak az alapfokú kérdésnek szentelni. Hogyan erősíthetjük meg a proletár hatalmat? Hogyan küszöbölhetjük ki annak a lehetőségét, hogy a burzsázia újra uralomra jusson? A forradalom kezdetén a forradalmárok minden figyelmének erre kell összpontosulnia. És ez természetes, szükségszerű, elkerülhetetlen.
Egyszer csak egy csomó nő jön oda csipkés ruhában, hogy írjunk bele az emlékkönyvükbe.
Ugratta őket.
Mondom neki, nem tudunk írni, megkérdezi, hogy mit tudunk, és rám kacsint.
Megmutattad neki?
Már nem volt idő. El kellett menni fölharcolni. Ssss, így szétebben te.
A liberalizmusnak különféle megnyilvánulásai vannak. Bár tudjuk, hogy valaki helytelenül cselekszik, mégsem bocsátkozunk vele vitába, mert az illető ismerősünk, földink, iskolatársunk, meghitt barátunk, kedves emberünk, és a békesség és barátság kedvéért tűrjük, hogy továbbra is helytelenül járjon el. Ennek eredménye, hogy mind a kollektíva, mind pedig az illető kárát vallja.
Hogy volt?
Csem! Titokban felelőtlenül bírálunk ahelyett, hogy aktívan javaslatokat tennénk. Az embereknek nem mondjuk szemükbe véleményünket, hanem távollétükbe pletykázunk, a gyűlésekre hallgatunk, utána pedig fecsegünk. Semmibe vesszük a kollektív élet elveit, s helyette liberális fegyelmezetlenséget tanúsítunk.
Miért tetszik ezt nekünk mondani?
Ha a dolog nem érint bennünket személyesen, akkor egyáltalán nem törődünk vele. Tudjuk, hogy valami nem helyes, mégis üdvösnek tartjuk a hallgatást. Csak a saját bőrünket mentjük, hogy a felelősségre vonást elkerüljük. Az egyéni véleményeket mindenek fölé helyezzük. Gondoskodást követelünk attól a szervezettől, amelynek fegyelme alól kibújjunk.
Telefonáltam a kormányzó tanácsba.
Ez a személyes szabadság megsértése!
Engedjenek el!
A tömegek között élve úgy teszünk, mintha a tömegek felett élnénk. Elmulasztjuk az agitációs és propaganda munkát, nem törődünk az emberek életbevágó érdekeivel, sokszor már nem is ismerjük azokat. Úgy viselkedünk, mintha egyszerű állampolgárok lennénk, és megfeledkezünk arról, hogy kommunista mi voltunk, elsősorban azt jelent, a tömegek érdekeinek képviselői vagyunk. Közönyt tanúsítunk, nem háborodunk fel a tömegek érdekeit sértő cselekedetek láttán, és nem akadályozzuk meg azokat. Nem végzünk felvilágosító munkát, hanem suttyomban eltűrjük, hogy ilyen tevékenységeket folytassanak. A közvetlen segítség azonban sokszor hatékonyabb agitáció a legszebb beszédnél. A tettek propagandája nélkül mit sem ér a szavak propagandája. Tessék-lássék munkát végzünk, határozott terv vagy irány nélkül. Anélkül, hogy tudtában lennénk, munkánk kit és mit szolgál. Felületesen dolgozunk. Annak a mondásnak értelmében, amíg szerzetes az ember, addig húznia kell a harangot. Hibát követtünk el, és ezt be is láttuk. De liberális álláspontot tanúsítva önmagunkkal szemben, mégsem törekszünk azok kijavítására.
Na, mi van veled?
Mi újság? Úgy látszik, a szovjet funkcionálisok összebeszéltek.
Arról ismerik meg egymást, hogy rohanni fognak az utcán. Ha véletlenül nem járnak autón. Más halandó siet vagy fut, a funkcionáriusok mind rohannak.
Most tényleg sietek.
Elkísérlek. Mit rohansz? Tényleg azt hiszed, valami nagyot csinálsz, mert ott ülsz valamelyik kerületi munkástanácsban? Vagy még a központi munkástanácsnak is tagja vagy? Az új főrendi háznak?
Tagja vagyok.
Olvastam. Több mint 500 ezer munkás. Testületileg muzsikaszó mellett leadták a nyomtatott listákat, amihez a kormányzó tanács állította össze a névsort. Ez volt a szavazás. Engem nem írtak rá egyik kerület listájára sem, de a Szocdem vezér, aki Salgótarjánon gépfegyverrel lövetett a munkásokra, az bekerült. Sőt, biztos veled együtt ott ül a központi munkástanácsban is.
Ott ül. Ebből már megérthetnéd, ami a választásokat illeti, a helyzet az. A kormányzó tanácsnak vigyáznia kellett arra, kik kerüljenek be a kerületi és a központi munkástanácsba. Te viszont szememre vetted egyrészről ezt, másrészről azt, hogy még így is engedményeket kellett tenni a munkásság kevésbé öntudatos rétegeinek.
Mindegy, cifrak és proletár demokrácia. Egyelőre csak a kompromisszumok meg az új bürokrácia látszik belőle. Egyébként tudod, miért ilyen fertelmesek ezek a középületek? Mert ide nem élni, hanem dolgozni jönnek az emberek. Na menj!
Mondd, te mit csinálsz?
Komikus. Mindenki ezzel kezdi. Ellentétben veletek semmi konstruktívat. Szerettem volna egy kicsit sütetni magam a Dunaparton, de teljesen reménytelen. Nem süt.
Te itt áll. Nem tudod, hogy büntetjük az alkoholtilalom megszegőit?
Tudod, mit csinálok? Megalapítom a haszontalan emberek pártját. Maga ivott?
Na és?
Alkoholtilalom van, nem tudja? Hol szerezte? Hol szerezte? Adjon nekem is.
Botos elvtárs! Azért hívattam, hogy közöljem, hogy a központi munkástanács tagja ellen való izgatás, lázítás a diktatúra ellen, és ezért forradalmi törvényszék jár.
Én a meggyőződésem szerint beszéltem. Épp úgy, mint eddig.
Most nem érünk rá privát meggyőződésekkel foglalkozni.
Ez nem privát meggyőződés. Amiről beszéltem, tudom, hogy minden kommunista meggyőződése.
Senkinek se tűröm el, hogy baloldaliságban túllicitáljon engem. Jegyezze meg, itt most csak a maga személyes kérdése, hogy kommunista-e vagy sem. És ez a kérdés ebben a formában senkit sem érdekel. Engem sem, a munkásokat sem. Itt most kommunista program van, a tanácsköztársaság programja, amit az Egyesült Munkáspártok magukévá tettek, és ennek megvalósításáért folyik a harc és a munka. És ebben a harcban a legutolsó liberális szozzemi szövetségesünk, ha munkánkat támogatja. Ha viszont meg akarná zavarni, én az édes testvéremet is falhoz állítanám. Most elmehet, Botos elvtárs.
Hogy van, hogy van?
Á, a mi kis betegünk.
Itt a doktor bácsi.
Hogy van?
Nem látják, hogy jól.
Ebben a komor szobában?
Kidobtam minden burzsóá kacatot.
És ezt a szörnyű őrt?
Jó, hogy jönnek, legalább elviszik innen. Egész nap itt ül és verseket olvas.
Örülj, hogy van, aki ápol.
Úgysem halok meg. Ilyen időkben az ember nem hal bele a saját bajába. Milyen hírek vannak?
Pécsben nem lesz proletár forradalom.
Nem lesz?
Beszéljen.
Adlernek túl erős a befolyása a munkásság körében. Sikerült elhitetnie, hogy egy osztrák proletár diktatúra eleve bukásra van ítélve, és ezzel keresztül húzott minden forradalmi törekvést.
Ez árulás.
Az Adler-féle szociáldemokratáknak magas morális nívót biztosít a felelősségérzet. Adler a háborúban merényletre szállt el magát, és megölte Stürgöt. Ez a döntése morális felelősségérzetből született. Felelős vagyok a háborúért, ha személy szerint nem teszek ellene. Most, amikor ellenszegül az osztrák proletár forradalomnak, ugyanez a felelősségérzet reakciósá zülleszti. Ez a felelősségérzet akadályozza abban, hogy vállalja kockáztatni mások életét egy nem 100%-ban biztos célért. Képtelen úrrá lenni ezen a dialektikán. Gyávaság mások életét nem kockáztatni.
A központi munkástanácsban a lapokban sírnak a terrorról. Amikor aztán az ellenforradalom támadni kezd, elhallgatnak. Kalocsán két fiú elesett, hárman megsebesültek. Azt hiszi, most abba adják a siránkozást? Figyeljék meg, holnap kezdődik előről.
Úgy van ez, mint azokban a régi olasz városokban, ahol felfogadták a katonát, hogy elpusztítsa ellenségeiket. És amikor a katona elvégezte a feladatát, elkezdtek sopánkodni, hogy mit kezdjenek egy ilyen véreskedő emberrel.
És mit kezdtek?
Megölték, hogy a városvédő szentjévé tegyék.
Volt az öreg régi zsidók, akik ha a városban vagy a város határán megölt embert találtak, megmosták és felemelték kezeiket.
A mi kezeink nem ontották ki ezt a vért, sem a mi szemeink nem látták.
Bugi szereti a bort.
Ne vizezz neki.
Bugi, mutasd be a barátodat.
Ez egy szomjas elvtárs.
Nem vagyok elvtárs.
Mi velünk kezdődik? A vonalak leegyszerűsítése.
Mintha ez a művelet mégis túl komplikált lenne.
Mély víz. Az esték mélysége, a beugrók mélysége, és a fehér rózsák a lányos mélysége.
Ne beszéljen a mélységről, beszéljen az élességről.
Élességről?
A konstrukció élességéről. A beszéd konstrukciója, az élesség mélysége. A mindenit túl sokat beszélők zagyvasága. Mélyen gondolkodók. Élesen látom, hogy a gondolat nem érinti azokat a dolgokat, amelyekkel élni lehet.
Úgy van, és mindenre az egyetlen lehetséges válaszadás a művészet. A szabad művészet.
A magában való.
Úgy van, úgy van.
Azelőtt mindent kimondtunk, és igyekeztünk megvalósítani, amit helyesnek tartottunk. Most elvtársak helyett egyszerre diplomaták lettünk. Senki sem viselkedik nyíltan és szabadon.
Akiknek gyakorolniuk kell a hatalmat, azok nem lehetnek olyan szabadok, mint voltak. Elhiszem, nehéz helyzetben vagytok.
Magunkra kell vennünk az embertelenséget. Annál jóval nagyobb embertelenséget, mint ami veled történt. Magát a terrort, talán még saját embereinkkel szemben is. Vajon a terror nem a tömegek kontrolljának megnyilvánulási formája egy kiélezett periódusban?
Ha Isten maga és én közém a bűnt helyezte, ki vagyok én, hogy ellene szegüljek?
Jelentkezünk a haszontalan emberek pártjába. Alapszabályok. Minden tag köteles hálaimát mondani, amiért olyan, amilyen. Minden tag köteles a saját bőrében jól érezni magát. Hála neked, aki azzá tett, amiré lettem, emberré, aki elmondhatja, senkinek se vagyok hasznára. Hála neked, hogy megóvtál a hasznos emberek önteltségétől.
Menj ki az utcára, ott mutassál öntelt terveikre.
Nem hiszem, hogy a munka nem esít.
Tiltakozz a kiagyalt elméletek erőszakos végrehajtói ellen.
Bocsánatot kérek tőled, természet.
Le az emberi hit vámszedőivel!
Ugyanabból a kérdésből mást lát Kuhn, és mást látok én. És ez nem nagyobb forradalmárság kérdése. Emlékszik, mit mondott Marton elvtárs Adlerről? Szocdemek évtizedeken át vezették a munkás mozgalmat. A forradalmat mégis egy maroknyi kommunista realizálta. Kérdés, hogy egyáltalán lehetséges-e egy személynek, vagy társadalmi értelemben ugyanannak a rétegnek megvalósítani a dialektika mindkét oldalát. És hogyha nincs is személyi vagy nemzedéki váltás, nincs-e valami munkamegosztás ezen a dialektikán belül, ahol az egyes oldalak önmagukat vállalják? Kuhn felelőssége az adott helyzet megtartására irányul, és ő valóban felelős ezért. De vajon nem felelőtlensége ez a forradalmi dinamika a továbbfejlődés oldaláról? És nem az-e az én felelősségem, hogy vállaljam azt a felelőtlenséget, amit Kuhn nem vállalhat?
Magának eszébe jutottak bizonyos dolgok, amelyek minden igaz kommunistának eszébe jutottak ezekben a napokban.
Azzal a különbséggel, hogy nekik csak eszükbe jutottak.
Ez persze nem jelenti azt, hogy igaza is van. Teljesen jogos volt a feddés, amit kapott. De azért ne aggódjék, Kuhn nem cserélni el 10 szocdemért sem.
Ebben nem vagyok biztos.
Nézze, hajnalodik.
Megbukott a tanácsköztársaság! Vége a tanácsköztársaságnak! Le a szovjet házlakókkal!
Le!
Állj!
Ellenforradalom! Ellenforradalom!
Megbukott a tanácsköztársaság! Le a szovjet házlakókkal!
Állj! Álljatok, vagy lövünk!
Megbukott a proletár diktatúra!
Így a tanácsköztársaság de jure nem létezik. Nem állam. Csak néhány ember pillanatnyilag sikeres lázadása. Ezt a lázadást a társadalom egyetlen rétege sem támogatja. Csak terroreszközökkel tudja létét biztosítani. Ezért nem léteznek a tanácsköztársaság jogszabályai sem. Ez itt nem törvényszék, nem bíróság.
Idézem Károly miniszterelnök lemondását. A párizsi békekonferencia titokban úgy döntött, hogy Magyarországnak majdnem egész területét katonai megszállás alá helyezik. A cél nyilvánvalóan az, hogy Magyarországot a román határon küzdő szovjet hadsereg ellen felvonulási területként használják fel. A világ proletáriátusához fordulok segítségért. Lemondok, és a hatalmat Magyarország proletáriátusának adom át. A tanácsköztársaság olyan körülmények között vette át a hatalmat, amikor az uralkodó osztály nem tudott, a nép pedig nem akart a régi módon élni. Önök most a magyar proletár állam törvényszéke előtt állanak a néphatalom elleni lázadásért, hazárulásért.
Ne nevezze néphatalomnak! A maguk diktatúrája nem a nemzet akaratában gyökerezik. A maguk hatalma mögött nemhogy többség, de még számba vehető kisebbség sincs. Évtizedek óta bújtogatják a munkást, de a magyar munkás nem kalandor.
Fogadatlan prókátorokra nincs szükségünk.
Ez nem néphatalom, hanem terrorizmus.
A mi hatalmunk a munkások hatalma. Többsége dinamikus többség, amelynek igazi értelmét a holnap, a forradalom jövője adja meg. És többség azért is, mert az egész emberiséget vezeti el a szabadság.
Terrorral!
Az elemi demokratikus jogok sárga tiprásával! A legelemibb demokratikus jog az, hogy az ember beleszólhat saját sorsának alakításába. és a munkások ma ezt a jogukat akarják érvényesíteni. Az erőszak Marx szerint minden új társadalommal terhes régi társadalom bábája. Az erőszak az az eszköz, amelynek segítségével a társadalmi haladás érvényre jut. Ennek a korszaknak az állama új módon kell, hogy legyen demokratikus, a proletárok és általában a nincstelenek részére, és új módon diktatórikus a burzsoázia ellen. Elűztük a gyárosokat és a földesurakat. Kisajátítottuk a nagy tőkét és a nagy birtokot. De a munkások ezzel még csak a feladat legelején járnak. Ott ülnek mindenütt a percemberkék, a bürokraták, akik csak a pillanatra várnak, hogy megragadva a kezdeményezést, tűrő varommá tegyék a munkást ismét, és hátán a saját hatalmukat építhessék.
De építésre készen a kövünk, nagyot végezni mégis mi jövünk, nagyot és szépet, emberics magyar.
És a munkások feladata, hogy magukkal együtt ezeket is megsemmisítsék.
Az önök nyíltan hirdetett célja a magántulajdon teljes megszüntetése.
Elég, ismerjük.
Cél rablás, az eszköz gyilkolás.
És hogy az ölésnek hatósági jelleget adjanak, felállítják ezt a törvényszéket, amelynek tagjai a jog- és igazságszolgáltatásnak még csak csecsemőkorát élik. És ezek diszponálnak emberek élete és szabadsága felé.
A csecsemő már most ezerszer igazságosabb a felnőtt elnyomás minden eddigi formájának.
A magyar nemzeti állam, mint ilyen de facto nem létezik. Csak a szívekben él.
Önök ezt jól tudják, de egyben tévednek. A saját fennmaradásukban, és abban, hogy elkerülhetik a felelősségre vonást. A majd a jogfolytonosság helyreáll. A Magyarország újra jogállam lesz. A törvény gondoskodik bűneik megtorlásáról.
A tanácsköztársaság azzal, hogy a hatalmat a kezébe ragadta, nem megsemmisíteni, hanem ellenkezőleg megszervezni akarja a nemzeti egységet, az egész nép demokráciája a tanácsrendszer segítségével. A proletáriátus internacionalizmusa semmivel sem erősebb, mint a tőke és a kizsákmányolás internacionalizmusa, amely most minden emberi és írott jog sárba kiprásával nemzetközi intervenciót folytat ellenünk, s amelyhez Magyarország régi urai nemzeti érzéseikkel mit sem törődve kutyafalkaként csatlakoznak.
Amit tettem, csak a törvényes rend helyreállításáért tettem. Nem érzem bűnösnek magam. Katonák! Önök megtagadják vallásukat, hazájukat, megtagadják azt, hogy magyarnak születtek. Ez a legnagyobb bűn. De ezért nem itt a földi igazságszolgáltatás, hanem majd annak idején a legfőbb bíró, Isten ítélő széke előtt...
A proletár fiúk különítményét, akik közvetlenül a történelmi kényszert gyakorolják, fel akarják oszlatni. Ugyanakkor mi nem történelmi kényszerből, hanem egy jövőre irányuló történelmi akarat nevében embereket fosztunk meg az életüktől. És mindezt egy relatív biztonságú és következetlen tudományos meggyőződés nevében tesszük.
Maguk mindig együtt említenek különböző dolgokat. Most mi okozza a kételyeit? Az, hogy minden tudás relatív biztonságú? Vagy az, hogy nem kényszerítve, hanem vállaltan cselekszünk, vagy egyszerűen az, hogy embereket fosztunk meg az életüktől.
Bocsásson meg, ha zavaros vagyok. Tulajdonképpen mindegyik és egyik sem, illetve valami, ami mindezt összeköthetné.
A hit? Egyedül a tudásból sosem következik cselekedet. Például Lenin és Trocki attól, hogy kitűnően felismerték a forradalmi helyzetet, még nyugodtan ülhettek volna egy könyvtárszobában. Nézhették volna, mint a meteorológus, az ablakból, hogy csak ugyan eljön-e a tudományosan előrejelzett zivatar. És akkor talán nem jött volna az ivatar. Legalábbis nem ez.
Minden tudás szkeptikussá teszi az ember. Hamlet azért nem képes cselekedni, mert csak tud, de nem hisz. Csak tudásból sosem merne valaki egy nép egy forradalom élére állni. Helyesen gondolkodni, ehhez elég egy helyes teória. Ahhoz azonban, hogy az ember, aki tud jóról és rosszról, élni tudjon. Ahhoz, hogy az ember harcolni tudjon, hit kell, és felelősség a tudásom iránt.
Ha úgy tudnék hinni, mint a földes Laci.
Akkor magáé lenne a mennyeknek országa. Ha valaki azért bizakodó, mert nem tudja, mit tudhatna, az nem hit, az még a te kétségeiden is innen van. A hit nem gyermeki, a hit prométeuszi valóság.
A gyermeki hit hamis tisztaság. Az olajfák hegye nélkül nincs mennybe menetel.
Nem! Szamárság, amit beszéltem. Szoszima mondta, volt egy testvérem, meghalt. Ő kérte a madarakat, hogy bocsássanak meg neki. Ez érthetetlennek látszik, és mégis helyesen cselekedett. Mert olyan minden, mint az óceán. Minden folyik és érintkezik. A világ egyik pontján mozgást idézel elő, a másik pontján visszhangzik. Legyen értelmetlen a madaraktól bocsánatot kérni. Mégis a madaraknak, igen, minden teremtett állatnak sokkal jobb volna a közeledben, ha te jobb és lelkesebb volnál, ha csak valamivel is jobb, mint egyébként. Tarts ki lelkesültséged mellett, bármennyire is értelmetlen az emberek előtt.
Nem vagyok megértő, és most nem is akarok megértő lenni. A ténynél akarok maradni. Már régen elhatároztam, a meg nem értést fogom akarni.
Minek kínzol? Hajlandó vagy égre megmondani?
Drága vagy nekem, Alexej. Nem adlak át Szoszimádnak, harcolni fogok érted. Megbocsájtani, átölelni akarok. És nem akarom, hogy szenvedés legyen. De vajon megbocsájtana, akinek joga lenne megbocsájtani? Nem kell a harmónia. Az emberiség iránti szeretetből nem kell. Mégiscsak túl sokra becsüljük a harmóniát. Sietek is belépőjegyemet visszaadni. Nem Isten az aljós, akit visszautasítok. Csak tiszteletteljesen visszaküldöm neki a belépőjegyemet. És sietek rendszabályaimat foganatosítani, amíg időm tart.
Ez lázadás!
Lázadás? Tőled nem kívántam ezt a szót hallani. Ugyan lehet-e lázadásban élni? Én azonban élni akarok.
Nem értem. Miről beszélt itt?
A forradalomról.
Lázad az embertelenségek ellen, és azt mondja, hogy nem lehet lázadásban élni.
Ezért akar forradalmat. A forradalom más, mint a lázadás.
Mi a forradalom?
A társadalmi berendezkedés megváltoztatása.
Új embertelenségekkel.
Attól, hogy a gyilkolás forradalomnak nevezik, még nem szűnik meg gyilkolás lenni.
Mivel mérhetetlen sok volt az emberek szenvedése, és mérhetetlen sok az ő eljöveteléért zokogó imájuk, Krisztus ismét lejött a földre, mikor az inkvizíció mágiái világították meg az éjszakákat. És ismét a nép között járt, a betegeket meggyógyítva, a halottakat feltámasztva, míg meg nem jelent a főinkvizítor, hogy szolgáival tömlöcbe zárassa. És egy éjszaka a fogoly ajtaja megnyílt. Az aggastyán egyedül jött látogatóba hozzá.
Te vagy? Ne felej, hallgass! Mit is mondhatnál? Nincs jogod, hogy bármit hozzáfűz ahhoz, amit már ezelőtt mondtál. Minden új, amit hirdethetnél, korlátozná az emberek szabad hitét, mert csodaként jelentkezne. És te a hit szabadságát tartottad akkoriban másfél évezreddel ezelőtt a legdrágábbnak. Talán nem te mondtad annyiszor, szabaddá teszlek titeket?
Mit felel Krisztus erre a gúnyolódás?
Nem látod?
Hallgat. Te mennyei kenyeret ígértél nekik, de én ismét kérdezlek. Ennek a gyönge, örökké romlott és örökké hálátlan emberi nemzetség szemében. Miként mérkőzhet meg az égi kenyér a földivel? Mi élükre állunk és beleegyezünk, hogy mi viseljük az ő szabadságukat, mely úgy ijeszti őket. És beleegyeztünk, hogy uralkodjunk felettük. Ó, elején vagyunk még a munkának, de a munka mégiscsak megkezdődött. Sok idő fog még eltelni, és közben a föld sokat fog szenvedni. De mégis elérjük célunkat, hatalmon leszünk rajta. És akkor gondolkozni fogunk az emberek általános boldogságáról. És valamennyien boldogok lesznek mind a föld sok millió élői. Csak mi, akik a titkok őrzői vagyunk, egyedül mi leszünk boldogtalanok. Beszélik és jövendőlik, hogy te visszatérsz és győzedelmeskedsz. De akkor én 1000 millió boldog gyermekre mutatok majd, akik nem ismerték a bűnt. És mi, akik bűneiket magunkra vettük, eléd fogunk lépni és megmondjuk neked. Ítélj el bennünket, ha tudsz. Ha mersz. Tudd meg, én nem félek tőled. Mágiára vitetlek, mert eljöttél, hogy minket megzavarj. És ha valaki valóban volt, vagy van, aki legjobban megérdemli a mágiát, akkor az te vagy. Te. Még holnap égni fogsz.
És Krisztus hallgat?
Krisztus hallgat. Mit jelent Krisztus hallgatása?
Mi nem hallgatunk. A példa nem jó. A kommunisták nem szenvednek a hatalomért. Egyáltalán nem szenvednek. Sőt, nagyon is jól érzik magukat a rablott javakban. Ugyanúgy szétterpeszkednek a palotákban, mint régen a grófok. Ez egy új rablóuralkodó osztály a kommunista eszme nevében.
És aki az igazságot mondja, azt halálra ítélik, vagy börtönbe zárják.
De hiszen ez Jézus dicsérete és nem gyalázata. A szenvedő főinkvizitor pusztán a te fantáziád. Miféle titkot őriznek ők? Talán azt, hogy nem hiszik Istent?
Talán azt, hogy nem hiszik Istent.
Ezek a jezsuiták egyszerűen világbirodalmat akarnak. A legközönségesebb hatalomvágy és földi javak, valami jövendő jobbágyvilágféle, amit akarnak.
Várj csak. Persze fantázia, de felej. Igazán azt hiszed, hogy az elmúlt századok katolikus mozgalmainak célja semmi más nem volt? Csak a hatalomvágy, a szennyesföldi javak kívánása? Ne felejtsd el, hogy az ő csalása annak nevében történik, akinek eszménye alakjában egy életen keresztül szenvedélyesen hitt. És ha ennek az egész seregnek élé, melyet piszkos földi javakért fűt hatalomvágy, csak egyetlen olyan ember volna. Az egész mozgalom élén az állana. És kell, hogy legyen.
Krisztus akkor is hallgatna.
Igen. Akkor is hallgatna. Ha akarod, elmondom a történet végét.
Iván elmondja a történet végét. A fogoly hallgatása súlyosan nehezedik a főinkvizitorra. Ragaszkodik hozzá, hogy szóljon valamit, még ha keserű és félelmes is volna az, de a fogoly mélyen és csendesen tekint a szemébe. Hallgatagon közeledik az aggastyánhoz, és megcsókolja annak 90 éves vértelen arcát. És íme a nagy inkvizitor ajka körül megrándul valami. A boltozatos zárka ajtajához megy, kinyitja és azt mondja. Menj és ne térj vissza soha. Kiengedi őt a város sötét és hallgatag tereire. A fogoly kimegy.
Na és most mit tegyünk? Csókoljuk szájjal a kumbélát?
Ha én bevonulok újra katonának, és meghalok, mi hasznom lesz az egészből?
De milyen élet vár azokra, akik élve maradnak, ha a diktatúra elbukik?
Elvtársak, a Vörös Hadsereg a nép hadserege. Laktanyáink Lenin, Trocki, Dózsa, Luxemburg és Lipnek nevét viselik. Ez a hadsereg erősebb minden eddigi hadseregnél. Fogjunk valamennyien fegyvert, és a győzelem biztos lesz.
De mi hasznunk, hogyha meghalunk?
Ha győzünk, csak nekünk, munkásoknak és katonáknak használ majd az egész világ.
Mit jelent az öntudat? Felmérni az összes lehetőségeinket, és összevetni az emberi létünkkel. Az öntudat azt a szakadékot hidalja át, ami ekkor megnyílik előttünk. És a közös híd, az osztály, az egység, az osztály öntudat.
Ha maga meghal, akkor magának nem jó semmire az egész.
Erre a kérdésre nincs más válasz. A forradalom névtelen áldozatai nem annyira a harcnak, sokkal inkább a jövőnek adnak nevet és értelmet. És ez a jövő a Vörös Hadsereg harcaival kezdődik. Hányan jelentkeztek?
Eddig még senki.
És ez a név?
Egy öreg obsitos.
Elvtársak, egy vörös katona havi zsoldja 450 korona, és ezen kívül minden családtag után 50 korona pótlék, hogy ez szép pénz nem tagadhatja senki. Elvtársak, olvassátok a Vörös Újságot, nem?
Igen.
Na, a múlt héten olvashattátok, hogy Székesfehérvárot 80 asszony még leján jelentkezett önként a Vörös Hadseregbe. Csak nem fognak az itteni férfiak elmaradni a fehérvári lányok mögött. No, de most jön a java. A Vörös Hadseregbe már csak azért is érdemes beállni. És eddig nem tudtátok, most tudjátok meg, hogy az oroszok Románián keresztül nagy léptekben haladnak előre, és a Tiszánál lesz a találkozás a mi Vörös Hadseregünk és az ő Vörös Hadseregük között.
A kommunista agitáció nem kortes beszéd.
De katonákra szükség van, nem?
A háborúban is pálinkát kaptak rólam előtt. Az a háború tőlük idegen célokért folyt.
A mi háborunk a tömegek céljait szolgálja.
Igen?
Ezt akartad mondani?
Igen, pontosan ezt akartam mondani.
Köszönöm, eddig nem tudtam. Ma, amikor a szociálárulók bérdemagógiával próbálják a munkásokat ellenünk fordítani, miért ne használjuk mi is ezeket az eszközöket a saját céljaikra? Te a politikát tagadod, de a politikát fel kell használni. Úgy, ahogy Kunék, az oroszok és Lenin is tette.
De milyen politika? A puszta egyéni jólétre törekvés mindig az alulról vívott osztályharc eszköze volt. A hatalomátvétel után viszont a korrupció és az ellenforradalmi hangulatkeltés szolgálatába áll. Ha mi is ennek adunk alapot, végül is sikerül majd elérnünk, hogy a munkás azt mondja. Jó, én kommunista vagyok, de olyan kommunizmust akarok, amilyen Amerikában van.
Vigyázzon! Az agitáció ma jóval komplexebb tevékenység kell legyen, mint régen. Figyelembe venni az összes körülményeket és hathatós eredményre törni. Ez a feladat.
Ne higgye, hogy maguk a forradalmi igazság letéteményesei. Az agitáció csak erősítheti a valóságban végbe menő mozgásokat. Ezért kell tanulni a valóságtól és alkalmazkodni hozzá.
Ebből még nem következik, hogy a mindenkori helyzet házmesterei legyünk.
Aztán mikor kell bevonulni?
Még ma.
Mégis belé.
Úgy látszik, mindnyájunknak el kell menni.
Hogy állnak?
Erzsébetről 50-en jöttek, Csepe 23.
Újpest?
Újpest még bizonytalan.
Eddig csak 10-en jöttek.
Meg kell értetnünk a tárgyalások szükségességét.
Most itt lesznek a legjobb agitátorok. Kiket ért a legjobbak alatt? Munkás gyerekeket. Hűek az eszméhez és bíznak politikánk helyességében.
A bizalom nagyon fontos. Fontosabb még a hitnél is.
Ezekkel a fiatalokkal én bármit el tudnék érni.
Magyarország Oroszországhoz képest kis ország. De a magyar forradalom talán nagyobb szerepet játszik a történelemben, mint az orosz. Ebben a kultúrált országban figyelembe veszik az orosz forradalom minden tapasztalatát, keményen végrehajtják a szocializálást, és annak következtében, hogy a talaj jobban elő van készítve, tervszerűbben és sikeresebben épül a szocializmus. Ez a Lenin beszéd jól eső dokumentuma annak, hogy a világ proletáriátusa figyelemmel kíséri a mi ügyünket. A mi ügyünk a világforradalom ügye.
Mi van fent?
Egy orosz elvtárs tart előadást az agitátor képzőn. Délután érkezett egyenesen Moszkvából. Felmész?
Meddig vagy szolgálatban?
10-ig.
Levinnél az éjjel szolnokra?
Megpróbálom megszerezni a kocsit.
Zirri elvtárs holnap tovább utazik Bécsbe, hogy Európa szem elé tárja a fehér bandák garázdálkodásának ezt a véres dokumentumát. Legszívesebben az egész ország előtt vetítenénk a filmet, de erre nincs módunk. Ti agitátor elvtársak, meg fogjátok érteni belőle, hogy az ellenforradalommal szemben kíméletlen harcot kell folytatnunk. Nem liberális álhumanizmussal, és nem is krisztiánus Dostojevszki játékokkal, hanem fegyverrel a kézben. Minden ingadozással a diktatúra tekintélye csökkent, és a proletáriátustól felesleges véráldozatot követelt. Ha tehát azt akarjuk, hogy a diktatúra minél humánusabb legyen, akkor arra kell törekedni, hogy a diktatúrát minél szilárdabban, minél erősebb kézzel gyakoroljuk. Legyen ez a film is fegyver a kezetekben. Mondjátok el mindenkinek, a munkásoknak, a katonáknak, vigyük őket kíméletlen harcra az ellenforradalom ellen.
Положение Советской Республики очень тяжелое.
Az orosz-szovjet köztársaság helyzete nagyon nehéz.
Молодая советская власть все свое внимание обращает на борьбу с контрреволюцией. И сейчас эта борьба требует от нас всей нашей силы.
A fiatal szovjet hatalom minden figyelmét az ellenforradalmi támadásokra fordítja, és ez a küzdelem most még minden erőnket leköti.
По всей Украине банды Деникина буйствуют.
Деникин бандаи Украина szerte garázdálkodnak.
Недавно они заняли весь Донбасс.
Nemrég elfoglalták az egész Donyec medencét.
А там, где проводят они, везде остаются и следы, общие могилы захваченных красноармейцев и жителей, симпатизирующих с ними.
Amerre járnak, nyomukat mindenütt az elfogott vörös katonák és a velük tartó lakosok tömegsírjai jelzik.
Часто эти группы мертвецов жестоко искалечены.
Ezek a holttestek gyakran kegyetlenül megcsonkítottak.
Этот фильм попал к нам из рук белых во время одного из налетов.
A filmtekercs egy rajtaütés során került hozzánk a fehérek kezéből.
Прошу вас, передайте венгерским рабочим и солдатам все, что вы видели здесь.
Adják tovább a magyar munkásoknak és katonáknak, amit itt láttak.
Thank you.
elvtársak, tegyünk meg mindent, hogy ne győzhessen az ellenforradalom. Nekünk minden áron győznünk kell. Ezt a háborút nem szabad elveszítenünk, mert itt a vereség, ha életben maradunk is, mindennek az elvesztését jelenti.
Elvtársak, a mi helyzetünkben az agitáció leghelyesebb formája maga a harc, a fegyveres és kíméletlen harc. Nem tudhatjuk, hogy az Antanttal folytatott tárgyalások milyen eredménnyel járnak majd. Egy biztos, a harc folytatódik, és ebben a harcban minden agitátornak parancsnokká kell válnia. Megszervezni és bekapcsolni a vörös hadsereg harcába a maga bármilyen kis csapatát. Fegyverrel küzdeni a fronton, a front mögött, az ellenség hátában, ahol lehet. A nép mindenütt velünk van, és minden ilyen kis csapat lavinaként fogja maga után vonni kibontakozó ellenállásukat. A fegyverek frontján van a helyünk.
Nem lehet össze-vissza beszélni. Az ilyen agitáció többet árt, mint használ. Ezek az agitátorfiúk mindig tudták, és ezentúl is tudni fogják, mikor mit kell tenni. Nem azt, amit maga, hanem amit a mindenkori forradalmi helyzet diktál.
Jobban tennék most már, ha maguk teremtenék a helyzeteket. Túl sokan teszik itt azt, amit a helyzetünk diktál.
Maga pedig túl különös helyzeteket teremt. Előbb ellenforradalomároknak tart szónoklatot, aztán munkás agitátoroknak. De a fronton harcolnak a katonák. És ebben nem kis szerepük van az agitátoroknak. És mi is harcolni fogunk, ha szükség lesz rá.
Csak hogy a szükség nem jelentkezik mindig olyan szembeszökően, ahogy azt maguk gondolják. Vagy hogyha jelentkezik, sokszor már későn. De ha bennünk magunkban él a harc szükséglete, azt tegyük valósággá.
Mit fogsz csinálni?
Először is jelentkezek a parancsnokságon, aztán majd meglátjuk. Jó lenne bekerülni a románok mögé. Egy fegyelmezett csapattal talán megszervezhetnénk az elfoglalt területeket. Vezessek?
Tudsz.
Megtanultam.
De nem cserélnénk sávot? Már régen akartam kérni, csak mindig elfelejtettem. Sehol sem sikerült ilyen vöröset szerezni, mint a tiéd. Nesze itt az enyém.
Nem kell.
Tedd csak el. Aztán majd írj, ha szükség lesz rám.
Mintha minden, amit tett és gondolt, körülfogná az embert. Vigyázz, mert betemet az áljelen. Nincs olyan gazdag zártság, amely ne vágyódna megszüntetni határait. És nincs olyan zárt tökéletesség, ami ne hordozna magán ápolásért siránkozó sebeket. A biztosíték túl van önmagadon. Tűzszünet és várakozás végig a Tisza vonalán. Most, hogy elmúltál 21 éves, ideje megszabadulnod attól a rossz kosztümtől, amit énnek neveznek. Idegen áru ez. Rossz ízű múlt szabta rád, hogy egész életedben ezzel ügynökösködj. Elmetszeni a rád gabajodó fonalakat, névtelen, nyitott készülékké válni. Legyen hideg és tárgyilagos működésed a harc. Június 8. A nyár forró és bomlasztó, vele bomlik a múlt. Katonák elfáradtak a várakozásban. Kevesen vagyunk. Keleti fronton nincs változás. Feszítsd el magad és megnyered a jövőt. Június 13. Engedélyt kaptam, hogy egy kis létszámú csapattal átkeljünk a Tiszán. Csoportunk három részből áll. Önkéntesek, akik megelégelték a várakozást, ezek közül a legképzettebb katonákat választottam ki, néhány pártag, akiket a megszállt városokba szeretnénk eljuttatni, és pár túloldali menekült, sokat megélt fickók. Velem van egy fiú, akit még Pestről ismerek az illegális időkből. Nem sok élelmiszer, több lőszer. Tokajnál átkelünk. Június 27. A tájerre nyíres, homokos, mint az oroszoknál. Meleg van, sok helyütt egyáltalán nincs fű, kiégett. Egyelőre elkerüljük a nagyobb településeket, többnyire kiürült, magára hagyott anyákon szállunk meg. Az itt maradt lakosságot megfélemlítették a románok kegyetlen terrorakciói. Valószínűleg értesültek már jelenlétünkről, Gáva mellett tűzharcba keveredtünk, és pencselőn egy időre elfoglaltuk a kastélyt. Várható, hogy Nyíregyházáról, ahol a megyében állomásodó katonai erők központosulnak, nagyobb egységet küldenek ellenünk. Két részre válva dél felé tartunk, lakottabb területek felé. Emlékszel, egyszer azt mondtad, próbáld meg arccal a földnek jó magas fű közé szolítani az arcod, és meglátod, jó. Jó a föld, a fű, a fák. Nem közömbösek, hanem jók, mert nem akarnak semmit. Nem állítanak feladatokat, magunk fajta rossz embereknek ez kell. Július 9. Az idő továbbra is forró, hetetlen nem esett. Elhagytuk a kisvárdai járást, ahol egy kicsit sikerült megbojdítani utánunk a környéket. A románok megerősítették a Tisza vonalat, ezzel megnehezítve dolgunkat, ha vissza akarnánk térni. Terjed a nyár vegetációja. Keményítsd meg magad.
Egyáltalán nem mindegy. A botosféle értelmetlen idoda forradalmiságnak semmi köze a munkásosztály harcához. Pedig a munkásosztály harca, ez itt a lényeg, ami mindig megkeresi a maga útjait. És ezzel maguk is vagy egyetértenek, vagy nem. Ez az egyetlen dolog, ami létezik. Ez a jó. Nincs de.
Nem helyes, hogyha azonosítja magát a munkásosztállyal, hiszen...
De azonosítom, én munkás vagyok.
Kommunista vagy.
Kommunista munkás.
Maga kommunista funkcionárius. Ezért kötelessége, hogy a politika minden összefüggését személyesen is átgondolja. A munkás könnyűszerrel eldönti, jó-e neki a politika, vagy sem. A bőrén érzi. De más a munkásosztály harca, és más a maga harca, aki áttekinti azt. És ezt a problémát nem lehet elintézni azzal a kijelentéssel, hogy maga munkás.
Pillanatnyilag kényszerhelyzetek.
A gramofont nem viszed?
Csak Győrig megyünk veletek.
Kétféle forradalmi gondolkodás van. Az egyik az ártatlan, ahol nem válik el az elva közvetlen létezéstől. Jobbat akar a meglévőnél, és ezért cselekszik. Jól, rosszul. A másik is jobbat akar. Ő tudja, hogy ezért valamit cselekednie kell, és vállalja a cselekvést. Azt, amit tud. Jót, rosszat. És mind a kettő relatív. Az egyiknél a cselekvés relatív. Mit kell tenni? Mit tehetek? A másiknál a tudás. Amit tudok. Amit tudhatok. És mind a kettő a történelmet akarja alakítani, megérteni. De a történelem kicsúszik a kezünk közül.
Csak egyféle helyes forradalmi gondolkodás van. Az, amelyik az adott helyzetnek legmegfelelőbb cselekvésre képes. És ebben az értelemben a helyes gondolkodás annyiféle, ahányféle a forradalmi helyzet. Most és a jövőben ennek tudatában kell cselekednünk.
Közben a történelem a markába röhög.
A történelem mi magunk vagyunk. A forradalom a háborúnak az egyetlen formája, amennyire a győzelmet csak a vereségek hosszú sora által lehet előkészíteni.
Ki mondta ezt?
Rosa Luxemburg.
elbúcsúj, nem sokára visszajöttök.
Nem búcsulok.
Kijövünk elétek a pályaudvar az autókkal. Befestjük egész új pirosra a kocsit. Előre egy gépfegyvert, hátra egy gépfegyvert. Tak, 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 tak. Kattogni fognak a géppuskák körülünkben.
Spórolni kell a munícióval.
Csak egy egész kicsit fognak kattogni.
Maga megőrült, Gábor. Csak nem akar itt maradni. Meneküljön gyorsan, ami...
Mit gyorsan? Mit menekülni? Miért vannak itt beijedve? Miért ijedt itt mindenkibe? Persze maguk beijednek, de majd a munkások.
Tegnap a saját lakásukban felakasztották Krauszékat. A férfit kegyetlenül...
Ne bőgjön! Inkább arról beszéljen, ki jött.
Kétszer is itt járkált ugyanaz a banda a környéken, magát is keresték. Vargáik üzentek, hogy átcsempészik magát sofőr ruhában a határon. Menjen, Gábor úr, mert azt mondják, egy hét múlva itt lesz Horthy.
Hallgasson!
Most úgy látszik, hogy a társadalom visszatért kiinduló pontja mögé. A valóságban még csak most kell megteremtenünk a kiinduló pontot. Azt a helyzetet, azokat a viszonyokat és feltételeket, amelyek között a modern forradalom egyáltalán komolyá válhatik. A polgári forradalmak gyorsan rohannak sikerről sikerre. Egymást követik a drámai hatások. Az emberek és a dolgok, mintha tűzfényben izzanának. Minden napnak extatikus az uralkodó szelleme. De ezek a forradalmak rövid életűek. Hamar elérik tetőpontjukat, s a társadalmat hosszú csömör fogja el, amíg megtanulja, hogy forrongási korszakának eredményeit józanul magáivá tegye.
Mire gondol?
Van mire gondolnom, nem?
Van persze, de figyelje csak! A proletár forradalmak ellenben folytonosan bírálják önmagukat, menetük folyton megszakad, visszatérnek ahhoz, amit látszólag már elvégeztek, hogy megint előről kezdjék, kegyetlenül és alaposan kigúnyolják első kísérleteik
félszegségét. Úgy látszik, hogy ellenfelüket csak azért teperik le, hogy az új erőt szívjon a földből, s még hatalmasabban támadjon ellenük. Mindig újra visszariadnak saját céljaik meghatározatlan nagyságától, míg végül kialakul egy olyan helyzet, amely minden visszatérést lehetetlenné tesz, és a viszonyok maguk kiáltják, hic Rhodus, hic Salta.
Yeah.